A prédikáció meg lett tartva 1985. július 14-én. Isten megbízásából Frank testvér által. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kegyelemért, és azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy felajánljuk a mi Istenünknek az őt illető hálát, hogy meghallgassuk az ő igéjét, hogy az áthassa a szívünket, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hogy állunk, hová megyünk, mit teszünk, hogy meg tudunk-e azzal vagy ezzel állni ő előtte. Amikor a Bibliát olvassuk, úgy van, hogy nem csak riportokat észlelünk, hanem beleéljük magunkat abba, amit hallunk, megpróbáljuk magunkat megtalálni benne, próbára tesszük magunkat, hogy az íge melyik szava vonatkozik ránk. Nem azon múlik, hogy mi hogyan kategorizáljuk magunkat, hanem azon, hogy Isten hogyan kategorizál minket az ő szavai szerint. Mit mond rólunk, mit gondol rólunk, hogyan lát bennünket, de hiszen mindezek fontos dolgok. Jakab azt mondja rólunk, emberekről, hogy olyanokhoz hasonlíthatunk, akik beletekintenek a tükörbe, majd elfordulnak és elfelejtik, hogyan néztek ki. De amikor Isten jelenlétében vagyunk, az ő szava egészen különleges módon érint bennünket. Mindannyian olvashatjuk otthon a Bibliát ugyan, és az szól is hozzánk, de mondom nektek, amikor így együtt vagyunk, és halljuk az Úr szavát, az még inkább szól hozzánk. Rájövünk, felismerjük, hogy Isten beszél hozzánk, hogy bennünket érint. Egyszerre már nem Dávidról, nem Mózesről, nem Ézsajásról, nem az összes prófétáról van szó, akiken keresztül Isten szólt, akiket példaként vagy példaképként állított fel. Egyszer csak azt érezzük, hogy mi lettünk szólítva, hogy mi ránk van hivatkozással, hogy mi vagyunk azok, akiket Isten éppen most megszólít, sőt, hogy az ő jelenlétébe akar venni, vagy állítani bennünket. Voltak éppen nem azért jöttem ma reggel, hogy beszéljek. Igazából csak le akartam ülni a közelbe, hogy meghallgassam a mondottakat. Ez mindig olyan jó dolog Isten szavát hallgatni. Újra és újra elmondom, hogy aki arra tolakszik, hogy prédikáljon, azt el kellene naspangolni. Az nem igazán tudja, hogy mit is akar. Talán szeretne érvényesülni, de az érintett még ennek sincs tudatában. Nem, a felelősség nagyon nagy, nagyon-nagyon nagy. Jakab azt írja, ne tolakodjatok arra, hogy tanítsatok, mert tudjátok, hogy annál nagyobb bírságot fogunk kapni. Nem valami könnyű dolog az íge hirdetés. A 223. énekben azt énekeltük, az első két versszakban, vagyis az első és a negyedik versszakot már hangsúlyoztuk, a második versszakban ez áll írva, amikor hitben megláttalak téged, Jézusom a kereszten, mennyeien felüdült a szívem. Micsoda tengernyi öröm áradt keblemen át, forró könnyek folytak bánatomban és örömömben. Mindkettő megvolt, a mélységes bánat azért, amit tettünk, és Isten jelenlétében megláttuk, felismertük, és mélységes örömöt is éreztünk amiatt, amit Isten tett, és mindkettő könnyeket váltott ki. Az egyik a bánat könnyeit, a másik az öröm könnyeit, mert Isten minden kárt jóvá tett. A harmadik versben így szólt, vagy így énekeltük, ó, micsoda öröm járja át most szívemet és elmémet, amikor arra gondolok, hogy most már a tied vagyok. Szeretném megkérdezni az énekszerzőket, hogy mit is énekeltek és írtak volna 10 vagy 20 évvel később. Ezek mind a pillanatból kiindulva az Isten szellemének megtapasztalásából lettek írva és komponálva. Aztán jöttek az évek és a megpróbáltatások napjai, de minden bizonnyal az életpályájuk végén magasztalták és dicsőítették Isten hűségét. Mindannyian emlékezhetünk azokra az órákra, amikor Istenhez jöttünk, amikor megtapasztaltuk a kegyelmet és az üdvösséget, amikor kisírtuk és kiimádkoztuk magunkat, amíg át nem hatoltunk, át nem törtünk. És akkor azt gondoltuk, hogy most már rendben van a világ. Minden csodálatos, minden pompás volt. Egy egyenes útat láttunk magunk előtt, nem láttuk a megpróbáltatásokat, nem láttuk az akadályokat sem, nem láttuk az összes nehézségeket sem, amelyekkel utólag szembe kellett néznünk. Üdvös állapotban voltunk a mi Istenünkben, mélységes öröm, mélységes békesség töltött el a szívünket. Akkoriban nem is számítottunk semmi másra. De ha ma visszatekintünk, azt kell és mondanánk, Isten mégis hűséges, Isten hűséges. Minden megpróbáltatásban, bármi jöhet, vagy már jött is, Isten mégis hűséges. És az Úr azt mondja, még akkor is, ha ti hűtlenné válnátok, én mégis hűséges maradok, mert ő nem tagadhatja meg önmagát. Valaki megkérdezte egyszer tőlem, van-e még kegyelem az én számomra? Én megtagadtam az Urat, nem vallottam meg őt, nem tettem tanúságot róla, ahogyan kellett volna. Életünkben eljönnek olyan pillanatok, amikor próbára tesszük magunkat, de Isten ígéje ezt mondja. Még akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk, amikor megtagadunk, amikor nem teszünk tanúságot, ahogyan kellene, az Úr mégis hűséges. Nem tudjuk ezt felfogni, és mégis hisszük, hogy ez a tényállás így van. Örülök, hogy Rusz testvér itt maradt az emelvényen. Ez mindig hihetetlenül megnyugtató számomra, így hamarosan bizalommal leülhetek. Valamit tudatni szeretnék veletek, hiszen magunk között vagyunk, és nem tudom, hogy a Bak testvérnőt köszöntöttük-e már. Köszöntve lettél-e már, Bak testvérnő? Akkor szeretném ma meg szeretném tenni. Ma szeretném ezt megtenni. Állj fel, Bak testvérnő! Bak testvérnő ide költözött, és mondhatom, hogy Isten ígéje érdekében. Alig van más, aki közzel áll hozzá, legalábbis hit bennem. Azt hiszem, ez megfelel a valóságnak, és megvolt benne a vágy, hogy itt legyen. Bak testvérnő, lehet, hogy vannak bizonyos elképzeléseid arról, hogy milyenek kellene lennie a hívőknek. Igen, mit mondjak neked? Ma reggel azt szeretném mondani egészen egyszerűen, hogy Isten gyermekei is csak emberek. Isten gyermekei is csak emberek. Mindkettőt meg fogod tapasztalni, úgy az örömöt, mint a bánatosságot is. Néha meg leszel majd értve, és néha nem, néha egyet érteni fogsz, és néha nem, de ezek olyan próbáltatások lesznek, amelyeken mindannyiunknak át kell mennünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy előnyben részesítetted őt és az ő ígéjét. Bak testvérnőnek volt egy kis saját házikója, elhagyott mindent, vagy eladott mindent, nem igazán tudom, mi a jelenlegi helyzet, ez nem is számít. Minden esetre Isten ígéje és a hívőkkel való közösség többet ért, vagy többet számított neki, mint egy saját ház. Hadd nevezzem, vagy házikónak, és ami ez egész életében hozzászokott, ragaszkodott, az megvan írva, hogy kétszeresen is vissza lesz adva nekünk, amikor mindent magunk mögött hagyunk, házat, szántóföldet és mindenfélét, Isten visszafizeti nekünk már itt, aztán megint a dicsőségben. Tehát, még egyszer, állíts be magad arra, hogy Isten gyermekei is, mégiscsak emberek, hullámvölgyekkel együtt. De ha teljesen őszinték akarunk lenni, nem sokára másokon vesszük észre ezeket a dolgokat, nem csak másokon vesszük észre ezeket a ingadozásokat, hanem önmagunkon is. És ha ez így van, akkor már mindannyiunkon segít veled. A legtöbben csak másokban vagy másokon veszik észre ezeket az ingadozásokat, önmagukban nem. Valahogy nincs beépítve bennük ez a hőmérő. Előnyös helyzetben vannak azok, akikben be van építve. Én pedig még azt is hozzátenném, hogy jó lenne, ha másokon nem vennék észre az ingadozásokat. És ha mégis észrevennénk, akkor Ézsaiás 42. fejezetében úgy áll, kicsoda olyan süket, mint az én hírnököm, és olyan vak, mint az én szolgám. Látja a dolgokat, és mégsem látja. Hallja, és mégsem hallja. Pál apostol azt ír a korintusiaknak, mostantól fogva senkit sem ismerünk hús-vér szerint. De még meg fogjuk ismerni őket. Majd túljutunk rajta. Az emberek mégiscsak emberek. De valljuk, hogy Isten nagy dolgot tett rajtunk. A CSSR-ből érkező látogatóinkat is szívesen fogadtuk-e már? Azt hiszem, új látogatóink érkeztek. Igen. Szeretnénk, ha mindenki otthon érezné magát. Azt szeretnénk, hogy mindannyian áltásban részesüljenek, és hogy mindannyian tudják, ez itt az otthonuk lehet, a szellemi otthonuk. Majd mindenkit üdvözölni fogunk, még ha eljön az ideje. Már is egy csodálatos ígeszakaszt hallottunk, vagy olvastunk fel. És gondolataim arra terelődtek így, amit Isten mondott Ézsaiás prófétán keresztül, és a Zsoltárokban is kijelentette, ami valójában lényeges lenne, az lenne, hogy nem csak egyszerűen megtapasztaljuk Isten üdvösségét talán, mielőtt egy kicsit felolvasnék a Szentírásból, egy nagyon különleges imakéréssel fordulnék mindannyiunkhoz. A leánytestvéremmel Hertával tegnap közel 1000 kilométert utaztunk rokonlátogatásra. Már csak egy nagynénénk maradt, és talán 7 unokatestvérünk. Már egy ideje a szívemen viselem, hogy együtt legyek ezekkel az emberekkel, mert szeretném őket újra látni a dicsőségben. Nem is gondoljátok, hogy néha mi zajlik le bennem. Amikor arra gondolok, hogy az emberek megmentetlenül mennek át az örökké valóságba, a legszívesebben felkiáltanék, teljes erőmből üvöltenék, mert tudom, hogy onnan nincs visszaút, hogy ott már azon változtatni nem lehet. Abban a pillanatban már minden túl késő. És amikor különösen azok, akik közel állnak hozzánk, persze azt szeretnénk, hogy mindenki üdvözüljön, de különösen azok, akik valamikor megkóstolták az üdvösség poharát, akik fiatalon Isten igéjének visszhangzása alatt ültek, akik hallották Isten igéjét, és most mégis a saját útjukat járják, nem tudnak hinni, ez akkor nagyon elszomorító, vagy sajnálatos is. Szeretném, ha segítenétek imádkozni, hogy ezek az embergyermekek, akikért sok ima szállt fel Isten trónjához, hogy Isten szelleme valahogyan és valamikor megragadja őket. És ahogy a nagynénénk mondta, annyi imádságot felküldtem már Istenhez. Bárhol is legyen szellemileg, bármilyen legyen az álláspontja, ez nem a mi értéki ítéletünk. Isten a szívet nézi, de ő mindig hallgatta a rádió prédikációkat, és ahogy ő maga mondja, vágytam arra, hogy valamikor megláthassalak téged személyesen. És amikor letérdeltünk és imádkozni, mégis érezni lehetett a lélek felkiáltását. Az emberek befogadták az ígét isteni vetőmagként, de bizonyos helyzetekben tehetetlennek és erőtelennek találják magukat. Hadd higgyünk abban, hogy Isten még mindig irányíthatja a szíveket, mind a vízpatakokat, még mindig megmenthet, megszabadíthat, még üdvözíteni tud. Mindezen évek után a legmélyebb, legbensőségesebb és legértékesebb tanítások után rájövünk, vagy felismerjük, hogy valójában az ember lelkéről, magáról az emberről van szó. Ahogy megvan írva, hogy mit használna az embernek, ha az egész világot megnyerné, de a lelkében kárt balana. Nos igen, ha eljátsza a lelkét, ha elveszíti azt, és ha a második halálnak lesz kiszolgáltatva, akkor minek is születtünk erre a világra, minek éltünk. Legyen, hogy Istennek valójában az akaratában lenne még egyszer, ahogy itt szerda este olvastuk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, ahol ez áll, még egyszer mondja Isten, meg fogom mozdítani úgy az eget, mint a földet. És ez a még egyszer visszaemlékeztet bennünket azokra a szavakra, amelyeket nyilván Sámson mondott ki, amikor kivájták mindkét szemét, és az ellenségei örvendeztek, újongtak és ünnepeltek, mert elfogták az Úr megszenteltjét, fogságba ejtették. És ez az ember, aki azelőtt látott ugyan, és most már nem láthatott, de aki mégis megőrizte szívében az ígét, így kiáltott fel, Uram, még egyszer, és megragadta a ház oszlopait, egyet a bal, egyet a jobb kezével, és így szólt, Uram, hadd történjék meg még egyszer, és meg is történt. Egyetlen ember képes volt összedönteni egy egész házat. Más szóval minden bizonnyal több embert magával ragadott az ő halálával, mint az egész életében. De most nem is ez a lényeg. Mi az új szövetségben vagyunk, nem akarunk senkinek sem ártani, ugye? Inkább azt akarjuk, hogy azok, akik megkárosodtak, az Úrhoz jöjjenek. Ó, mire nem vágyunk jobban, mint arra, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, hogy az ő akarata teljesüljön, hogy a békesség kiáradjon, mint a víz folyója. Ézsás próféta is ezt mondja egy helyen, Ézsás 48:18. Ó, bár csak figyelemmel tartottad volna az én parancsolataimat, akkor a te jóléted olyan lett volna, vagy békességed, mint a víz folyam, és a te igazságosságod, mint a tenger hullámai. Isten győzelmének vízfolyama ömzönlött volna ki belőled. Ezt már mondtuk itt egy idővel ezelőtt, és megismételtük azt, amit Isten mondott Ábrahámnak, meg akarlak áldani téged, és te téged áldássá teszlek. Egyetlen helyen sem találom, hogy Ábrahám azt mondta volna, ó, szeretett Istenem, áldj meg engem, vagy tégy engem áldással. Isten egyszer azt mondta, hogy meg akarok áldani téged, és te téged áldássá teszlek minden nemzetnek. Te benned részesüljön áldásban a föld minden nemzetsége. És amikor ez a Bálám átkozni akart, nem tehette meg. Mert amit Isten megáldott, azt az ember nem tudja megátkozni. Amit Isten megmentett, az nem veszhet el még egyszer, amit Isten kegyelemben részesített, akinek meg kinyilatkoztatta magát, annak kinyilatkoztatta magát. Ezen már nem lehet változtatni. De hiszen Istennel van dolgunk, még csak nem is csak önmagunkkal vagy másokkal, hanem az élő Istennel, aki egészen nagy dologra készül. És a lényeg ennél fogva mindig az, hogy a lelkünk megmentése első helyen álljon. De egy gondolattal jöttem ide ma reggel, És ez a zsidókhoz írt levélből van véve, ahol az van megírva, hogy íme meglásd, azért jöttem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez az íge a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 7. verstől kezdve már megvan írva, ekkor ezt mondtam, íme meglásd, eljövök. A könyvtekercsben már írva van rólam, hogy a te akaratodat megtegyem, ó Istenem. A próféták valamennyien, Isten valamennyi embere, Isten akaratát bejelentették és hirdették. Isten akaratáról beszéltek, Isten üttervét megismertették, illetve előterjesztették, de mindannyian emberek voltak. Itt volt egy, aki azt mondhatta, íme meglásd, eljövök. A könyvtekercsben írva van rólam, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Istenem. Nem csak bejelenteni, nem csak beszélni vagy írni róla, hanem megtenni a te akaratodat. Aztán a 9. versben ezt olvassuk. Utána így folytatja. Íme meglásd, azért jöttem, hogy a teljesítsem a te akaratodat. Eltörli így vagy ezzel az elsőt, megszünteti, hogy a másodikat érvényessé tegye helyette. Mindaz, amit az áldozatok és a törvény és a nép az áldozattal és a törvénnyel együtt nem tudott elérni, mindez egy csapásra bekövetkezett. Ő általa és ő benne, aki a törvény alá lett helyezve, hogy megváltsa mindazokat, akik a törvény elítélt, hogy megfizesse az árat, hogy teljesítse Isten minden követelményét, hogy mindenben megtegye Isten akaratát. És ezáltal neked és nekem a segítségedre lett. Az első meg lett szüntetve, hogy a második érvényessé válhasson. Véres áldozatokat és ételáldozatokat nem akartál, de bizonnyal egy testet készítettél nekem. És ebben a hústestben, amelyben az ördög annyira megtámadott és próbára tett és megkísértett minket, amint megvan írva, ő is mindenben meg lett kísértve, mint mi, mégis bűn nélkül találtatott, hogy egy hűséges főpap lehessen. Ő, a tiszta és a szent, elfoglalta a mi helyünket, magára vette a mi büntetésünket, amelyet a törvény ránk rótt, odaadta magát azután a keresztre, szétszakította a vádlevelet, hagyta folyni a vért, az új szövetség vérét, hogy önmagában kimékítsen minket Istennel. Megszüntette az elsőt, a kárhoztatást, mindent, és érvényesítette a másodikat, vagyis az Istenét, az új szövetséget létesítette. Így van itt megírva, hogy eltörli így az elsőt, vagy megszünteti, hogy a másodikat érvényessé tegye helyette. Nem lehet két dolgot érvényben hagyni, a megigazulást és a kárhoztatást. Vagy ezen az oldalon állsz, vagy a másikon. És amikor hitben elfoglaltuk az álláspontunkat, és felismerjük, hogy az én büntetésem ő rajta volt, hogy nekem békességem legyen, és az ő sebei által meggyógyultam. Akkor az első állapotnak vége lett, ugye? Az már a múlté, az új az, amit Isten Krisztusban véghez vitt, érvényesnek van feltüntetve. a múltnak vége lett, az már nem érvényes. Vagy az ellenségeskedést hagyjuk fenntartva, vagy a keresztet hagyjuk fenntartva. Ha a kereszt az, ami fel lett emelve az életedben, akkor a vádlevél szét lett szakítva, akkor az Istennel való elszámolásod rendeződött, akkor már nincs mit megfizetned. Egyszer s mindenkorra odaadta önmagát, ahogy itt meg van írva. Elolvasom a 10. verset teljes egészében. És ennek az akaratnak a következtében, ennek az alapján lettünk megszentelve Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra való felajánlása által. Ez a megváltás abszolút elvégzett műve Istennek, amelyben kegyelemből behelyezett minket, beleállított minket, hogy senki ne dicsekedhessen, hogy én vagyok az, aki elvégeztem, vagy amazt tettem. Nem, ő az, aki megtette. Ő kijelentette, hogy elvégeztetett. És valóban elvégeztetett, én elhiszem. Én elhiszem, mert kijelentette ezt ott, a keresztfán. Nem egy prédikációban itt vagy amott, hanem ott a kereszten, amikor a vére folyt, amikor az engesztelés bekövetkezett, ott felkiáltott, hogy elvégeztetett. És mi ezt teljes szívünkből elhisszük, mert ez a hit az Isten igazi megigazulásában való hit, amely a Golgotai kereszten bekövetkezett. Különben egész életünkben a megigazulást kerestük volna, és végül mégsem lettünk volna megigazítva. Létezik egy Istennek igazságossága, és erről így ír Pál apostol, hogy ő benne Isten igazságosságává váljunk. Nem csak megigazítva lenni, hanem Isten igazságosságává válni. Isten mindezt így kialakított. A 40. Zsoltárban ezek a szavak prófétai módon a 7. vers előtt vannak megírva, hogy véres áldozatokban és ételáldozatokban nincsen tetszésed, viszont nyitott füleket adtál nekem égő áldozatokra és bűnért való áldozatokra nem tartasz igazán igényt. Ekkor azt mondtam, ime meglásd, itt vagyok. A könyv tekercsében meg van írva, rám való utalással. Itt különösen ez a kijelentés fontos, hogy a te akaratodat cselekedni, én Istenem, ez az én élvezetem. Amikor elérkezett a Gecsemániában az ő órája, ami megváltunk, ezt mondta, nem az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Azt kívánta volna ugyan, hogy bár csak elmúlna ez a kehely előtte, de akkor neked és nekem kellett volna kiinnom. Akkor te és én örök halált haltunk volna, a második halált, és nem lett volna örök életünk, nem lett volna kiengesztelődésünk, nem kaptunk volna kegyelmet, nem lehettünk volna Isten fia és leányai sem. Ha te akaratodat cselekedni, én Istenem, ez az én élvezetem. Nos, ez a mi megváltónkról van megírva. Emberileg megkérdezhetnénk önmagunktól, hogy mi is lehetett ez az élvezet, mi lehetett, ami boldoggá tette volna őt, amikor a Gecsemánén keresztül a Golgotára ment felfele, és a keresztet hordozta, és azt mondja, hogy elviselte, eltűrte ezt a kereszthalált annak az örömnek az áráért, amely várta őt. És megvan írva az is, hogy itt vannak azok, akiket te adtál nekem, vagy itt vagyok én, és azok, akiket te adtál nekem. Azzal a céllal tett, amit tett, ami ennek az eredményeképpen létrejön. Nevezetesen a gyülekezetre való tekintettel, a megváltott elhagytakra, azokra, akik kegyelmet találnak majd Isten előtt. És már a szem előtt tartotta a gyülekezetet, és tudta, nem csak szenvedek, nem csak, hogy meghalok, nem azért, hanem azért szenvedek, és halok meg, hogy Isten minden fiait és leányát megváltsam, vagy kiváltsam, hogy kifizessem az árat. Ő már így látta az örömöt, amely egy napon a dicsőségben lesz. Ma még el sem tudjuk képzelni, de majd azon a napon, amelyet az Úr létesített, nem lesz többé a Golgota vagy a Gecsemáné fájdalma. A fájdalom jutalma sikerként, eredményként áll majd Isten trónja előtt. És mi vagyunk ennek a fájdalomnak a jutalma, mi vagyunk a Golgota eredménye, mi vagyunk az ő szenvedésének és halálának a gyümölcse. És azon a napon vége lesz minden szenvedésnek, nem lesz több, többé sem bánat, sem fájdalom, nem lesz többé keserű pohár sem. Ami Urunk kötényt köt maga köré, és kiszolgál minket, és mi elfoglalhatjuk helyünket a nagy lakomán, mint Isten áldottai. Ki tudna visszautasítani egy ilyen ajánlatot? Ki kellene, vagy ki tudna elmenni mellette úgy, hogy ne vegye figyelembe? Ha az emberek tisztában lennének azzal, hogy Isten mit készített nekik, akkor ez a terem már túl zsuffolt lenne. És néha az jut eszembe, hogy egy hosszú szombaton valahol két nagy hangszórót szeretnék itt felállítani, amikor annyi ezren vannak itt a szomszédságban, akik vásárolnak, és egy hívást intéznék hozzájuk. Gyertek, vegyétek meg ingyen, amit Isten adott nektek, ahogy Ézsás próféta kifejezésre juttatja az 55. fejezetben. Hiszen ennek a megváltói szeretetnek, a szabadítói szeretetnek, Isten másokért való üdvösségének újra át kell törnie bennünk. De fontosnak tartanám, hogy én is mindannyian felismerjük, hogyha a megváltó azt mondhatta, azért jöttem el, hogy a te akaratodat teljesítsem, akkor mi is, mint megváltottak, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe, azért vagyunk itt, vagy az a rendeltetésünk, hogy Isten akarata rajtunk keresztül beteljesedhessen. Nem azért vagyunk itt, hogy a mi akaratunkat teljesítsük, hogy a mi útunkat járjuk, hogy a mi programjaink megvalósuljanak, hanem azért vagyunk itt, hogy Isten akarata az ő megígért szava szerint és az ő nagy terve szerint megvalósuljon ezekben a napokban. Az Úr ma is ugyanezt mondaná, égő áldozatokat és véres áldozatokat nem igényeltél. Ezért jött el, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Istenem. Itt vagyunk, Isten segítsen meg minket, hiszen nem tehetünk másként, mint az ő rendelkezésére állni, de ez a mi lelkünk kiáltása mégis. Mindazok közepette, ami zűrzavaros, rendezetlen lehet, lelkünkben egy meg nem szűnő kiáltás van. Egy kiáltás Isten után, egy még kielégítetlen, mély vágyakozás, hogy Isten úgy megáldana bennünket, hogy áldássá váljunk mások számára, hogy Isten szava szó szerint megvalósuljon bennünk, vagy rajtunk keresztül is. Először mindig rajtunk személyesen, először bennünk, majd azután rajtunk keresztül is. Ez az Isten útja. Mielőtt Isten rajtunk keresztül megerősíthetné és felhasználhatna bennünket valamire is, először is meg kell erősítenie bennünk az ígét, hogy valóban igaz. Olvassunk most még gyorsan ezeket a szavakat Ézsás prófétából, amelyek az üdvösségről és a békességről szólnak. Ézsaiás 52. fejezete a jól ismert íge, A hetedik vers. Milyen szeretetre méltóak, szívesen látottak a hegyeken az örömhírnökeinek lábai. Aki boldogságot hirdet, aki a jót hirdeti, mint az öröm üzenetet, és bejelenti az üdvösséget, az üdvösség jó hírét. Itt a boldogság szó kifejezés áll, máshol békesség, de mindkettő jó, boldogság és békesség. Én azok közzé tartozom, akiknek sosem okoz nehézséget egy fordítás. Mindig olyan szépen összeillesztem őket, és akkor még nagyobbá, még értékesebbé, még csodálatosabbá válik számomra. Amennyiben a teológusok érintetlenül hagynák a Bibliát, mert az egyik így fordította, a másik meg amúgy fordította, akkor megrázzák a fejüket, aztán megkérdezik, már most mi a helyes? Az egyik békességet fordít, a másik boldogságot, a másiknak akkor még örömnek kellene fordítani. Akkor összeadjuk, összeillesszük, boldogság, üdvösség, öröm, és mindenünk megvan. Mindenünk megvan. Nem botladozunk meg ezeken a dolgokon, mert pontosan tudjuk, hogy nem az egyes betűkről van szó, hanem Isten átfogó programjára megy, amit Isten megvalósít az ő gyülekezetében. Minden esetre az a feladatunk, hogy a békességet hirdessük. Az Ézsaiás 54. fejezetében az áll írva a 10. versben, Ézsaiás 54:10, mert ha a hegyek meg is hátrálnának, és a halmok is megrendülnének, úgy az én kegyelmem még se távolodjon el tőled, és az én béke szövetségem az se rendüljön meg, mondja az Úr, a te könyörülő Istened. Isten szövetséget, egy béke szövetséget kötött velünk. A béke, az áldás, az élet és az üdvösség szövetségét. Még sok bibliai szakaszt olvashatnánk ezzel kapcsolatosan is, de milyen csodálatos vigasztalás. Mert ha a hegyek meg is hátrálnának, és a halmok is megrendülnének, tegyék csak meg, tegyék csak meg. Úgy az én kegyelmem mégse távolodjon el tőled. Nos, miért nem? Nem csak egyfajta kegyelem volt, hanem olyan kegyelem, amely az ő drága és szent vérén keresztül adatott nekünk, amely kiontatott. Egy kegyelem, amely a drága árhoz kötődik. Egy üdvösség, amely ehhez az árhoz kötődik, a bárány kiontott drága véréhez. Néha egy olyan olcsó kegyelem van hirdetve, amiről az emberek azt hiszik, hogy ezzel már rendelkeznek is. Egy mindent átfogó nagy üdvösség meg sem kérdezve tőlük, hogy ki kellene még belefoglalva legyen a végén. Nos, ez így mégsem működik. Isten kegyelme, Isten békessége, Isten üdvössége, minden, amivel Isten megajándékozott bennünket az új szövetségben, az a kiontott vérhez fűződik, amely a Golgotai kereszten kiontatott értünk. A kiontott vér nélkül nem lenne megvalósult kegyelem sem. Nem lenne igazi békesség sem, nem lenne semmi. Jézus azt mondta, ez az új szövetség az én véremben. De a vér alatt van a békesség, üdvözülés, megbocsájtás, kegyelem, új élet Istennel, mindez azért, mert Krisztus meghalt értünk a keresztfán. A kegyelem, az üdvösség, az áldás, az örök élet minden ahhoz kapcsolódik és fűződik, ami értünk történt a Golgotán. Volt még egy szakasz, amit el akartam olvasni, az Ézsaiás 57. fejezetéből a 18. vers. Jól lehet, láttam az ő útjait, és mégis meg akarom gyógyítani, veszetni akarom, és kárpótlásul vigasztalást nyújtok neki, sőt, szenvedőinek is. Azzal, hogy békességet szerzek, mint az ajkak gyümölcsét. Tudnillik olyan békességet a távoliaknak és a közelieknek, mondja az Úr. És én meg akarom gyógyítani. Most átvehetnénk ezt az ígét az új szövetségbe, ahol Pál apostol is átveszi, majd részletesebben kifejti, és ha akkor a szívünkben békességünk van Istennel, akkor az ajkunk is gondoskodik arról, hogy ez az isteni békesség megőrződjön. Mert az ember nagyon gyorsan, különösen az ajkával, a nyelvével nagyon gyorsan bizonygathatja a békét, és mielőtt még észrevenni, békétlenség keletkezik. Itt az van írva, azzal, hogy békességet szerzek, mint az ajkak gyümölcsét. A szívünkben lévő isteni gyümölcs még az ajkukon keresztül is ki fog jönni, mert amivel a szív telve van, attól a száj is túlcsordul. És csodálkozni fogunk Isten azon békességén, amely a mi ajkunkról árad. A háborgó és hánykolódó tenger, amely talán bennünk rejlik, a hullámok, mintha minden partot átszakítanának. Hirtelen történik valami. Elcsendesedünk, Isten szelleme ránk bizonyít, megnyugszunk, és Isten békessége, amely magasabb minden ember értelemnél, elborít és eláraszt bennünket. És akkor kivirul szívünkből a szellem gyümölcse, ami többek között a békesség is, és hallhatóvá válik szavainkban, hallhatóvá és jótékonyan hat mindazokra, akik ezt kegyelemből megtapasztalják. De hiszen ismeritek az összes többi ige szakaszokat is. Legjobb lenne, ha nem csak elméletileg ismernénk az egyes bibliai szakaszokat, hanem csak olvasnánk és hallgatnánk őket, hanem azt is mondani tudnánk, Uram, ezek az ígék, ezek a szavak kegyelemből beteljesedtek az én életemben. Nem azért, mert te meg tudtad tenni, mert te úgy irányítottad a dolgokat, félreértés ne essék, egyikünk sem ura a helyzetnek vagy a körülményeknek. Inkább úgy van, hogy eluralkodnak rajtunk a körülmények, de ismerjük azt, aki minden helyzetet uralni tud, aki az Úr, aki minden viharnak képes parancsolni, hogy úgy, hogy a szél és a hullámok lecsillapodjanak. Amennyiben elcsendesik a szél, a hullámok is elcsittulnak. Mindkettő összetartozik, és akkor a béke, akkor a nyugalom jön létre. Nem a mi kezünkben vannak a dolgok, sem így, sem amúgy. Nagyon gyakran eluralkodnak a körülmények rajtunk, és a kezükbe vagyunk. De ha teljesen az Úrnak szenteljük magunkat, és azt mondjuk, vegyél engem úgy, ahogy vagyok, akkor az ő kezében vagyunk, és minden, ami minket érint, és neki még semmi sem siklott ki a kezéből. Ő minden helyzetnek az ura. Még a halállal szemben is pontosan tudta, hogy mi a megoldás ellene. Ez nem csak meg volt írva, hanem ő maga a tanács. Ő nem csak tanácsot tud adni, nem csak, hogy ereje van, hanem ő maga az erő, hiszen ő minden mindenekben. És higgyétek el, hogy ő pontosan az, aminek vallja magát. És ő az, akiről az ő szava előre tanúskodott, és ő akar minden mindenekben lenni mindannyiunk számára. A te akaratodat teljesíteni jöttem el, ó Istenem! Megszüntette az elsőt, hogy a másodikat érvényessé tegye. Te nem vagy több az elítélt bűnös, hanem Isten megigazult gyermeke lehetsz. A kettő közül csak az egyik lehetsz. Nem lehetsz egyszerre mindkettő. Hadd higgyük el ma, hogy ez a Golgotán keresztül bekövetkezett. Amennyiben igaz az, hogy Jézus Krisztus átvette az én helyemet és a te helyedet, elviselte az én büntetésemet és a tiedet is, meghalt te éretted és én érettem, annyiban bizonyos, hogy ez megtörtént. Ő felvette magára az elsőt, hogy a második érvényes legyen számunkra, hogy mi legyünk a kivételesek, érted és értem. Mi érvényes ma? Az elítélés, vagy a hit általi megigazítás, megigazulás? Ma a második érvényes számodra és az én számomra. Az ő vérében az új szövetség, a vádlevél, a bűn bizonyítványa szét lett szakítva, minden emlékeztető, ami az ellenségtől érkezik hozzád, hogy fizes, nem jogos, és nem is kell kifizetned. Nem, minden ki lett fizetve, a vádlevél örökre szét lett tépve. Hálásak vagyunk Istennek az ő ígéért, az ő kegyelméért, az ő üdvösségéért, és legyen, hogy a szívünkbe ültesse, hogy ne gondoljuk magunkban, igen, az emberiség most a maga útját járja, és így tovább, hadd fogjon el bennünket is a mély bánat, ahogyan a mi urunkat is megragadta. Ő látta Jeruzsálemet, az olajfák hegyeiről letekintve, és sírt. Egy mély, isteni és szívből jövő együttérzés, bár lenne, hogy minket is megragadjon ez a könyörület. Mert akkor sohasem helyezzük magunkat mások fölé, de alájuk. Soha nem beszélünk a fejük fölött, hanem a szívünkhöz szólunk. És mindezt teljes alázattal és köszönettel tesszük Isten iránt. Hadd tanúsítson a mi szívünk ma is tiszteletet a mi Istenünk iránt. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy egyikünknek sem sikerült volna, de az ő kegyelméből mindannyian sikerülni fog, mindannyiunknak, és ott leszünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Ez Rusz testvér, előzőleg Frank testvér beszélt. Dicsőség és hála legyen az Úrnak mindazért a drága szavakért, amelyeket ismét kegyelemből magunkba vehettünk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy legyen, hogy Isten megajándékozzon mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy ne csak halljuk vagy elolvassuk a szavakat, hanem adjon Isten kegyelmet, hogy engedelmeskedjünk minden íge szavának, ahogyan az meg van írva, hogy képesek legyünk arra. Legyen, hogy megáldjon minket, imádni akarjuk őt most is újra, és felajánljuk neki a tiszteletet. Hadd álljunk fel imádkozni. Együtt megköszönjük még neked ezt a reggelt, és a te beszédedet, a te ígédet. Köszönjük neked, ó Istenem, hogyan hatalmas vagy napjainkban, és hogy nem vontad meg tőlünk a te kegyelmedet, hanem a te szövetséged fel lett állítva, és továbbra is fennáll érvényesen, halleluja, és ezért köszönetet mondunk neked, Úram, és kérünk, imádunk téged, légy továbbra is velünk, és a te egész népeddel. Segíts minket tovább, Uram. Várjuk, Uram, a te hamaros megjelenésedet, Uram, és tudjuk, hogy közel van az az idő. A te eljöveteled hamarosan bekövetkezik. Készíts el minket, Uram, a te eljöveteledre és az örökkévalóságra. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve, hála legyen neked a Jézus nevében. Amen.